Szeretettel köszöntöm kedves megjelent vendégeket, professzor úr, spirituális úr, kedves vendégek! Örömmel állok itt, és hozom a mai témánknak néhány biblikus gondolatát a szabadsággal kapcsolatban. A szabadságot is, mint minden más témát, amit eddig megközelítettünk, tudjuk megközelíteni intellektuális úton, és ez nagyon fontos, kell is, hogy ezt tegyük. Mégis talán ez az a téma, ez az a terület, amivel kapcsolatban nagyon értékes intellektuális megfogalmazásaink, bár fontosak, mégis semmivé válnak abban a pillanatban, ha ezt nem személyes kérdésként kezelem, a szabadságot. Vagyis az az alapvető kérdés, hogy szabadnak érzem-e magam, tehát amikor a szabadságról beszélek, szerintem megkerülhetetlen kérdés ez, de még mélyebbre tudunk menni a szabadság fogalmának a tisztázásában. Nem csak az a kérdés, hogy szabadnak érzem-e magam, sokkal inkább az a nagy kérdés, hogy szabad vagyok-e. És ezt fel tudom-e ismerni, tudok-e ezzel élni. Talán szabad utalni arra, hogy nagybőjti időszakban vagyunk, és a nagybőjti időszakban azzal ajándékoz meg bennünket egyházunk, hogy ráirányítja a figyelmünket Isten fiúi szabadságunkra, arra, hogy ezt ne adjuk fel semmi másért, és éljünk megfelelő szabadságban, ahogyan ezt Krisztustól tanultuk, minden kényszertől mentesen, szabadon. Szabadság fogalmán, amikor gondolkodunk, akkor abból az alapfeltételezésből indulunk ki, hogy ez van, megkérdőjelezhetetlenül. Ha nem lennék szabad, nem lehetnék szabad, és ezt nem feltételezhetném magamról, másról, akkor nagyon sok mindent nem tehetnék. Nem beszélhetnék sem felelősségről, sem felelős gondolkodásról, sem következményekről, sem teljességről, sem személyről, aminek lényegi eleme, hogy szabadon tud gondolkodni, cselekedni, dönteni, és döntésében kitartani. Ugyanakkor mégis nagyon érdekes a szabadságról gondolkodni, hiszen alap megtapasztalásunk, hogy van, és az is, hogy elveszíthető. Mint ahogyan használjuk úgy is, hogy valaki kivívja a szabadságot. Kivívható. Beszélünk úgy is a szabadságról, mint ajándékról, ami odaadható. És akkor nagy kérdés, ha én odaadom a szabadságomat önként, szeretettel, akkor az nekem elveszett, nincs, kisebb lett, kevesebb lett, hogyan vagyok én szabad? Általánosan elvárt megközelítés napjainkban a szabadsággal kapcsolatban, hogy bármikor bármit megtehessek, és bármikor annak az ellenkezőjét is. Ha éppen én valamiért ezt így gondolom. Nyilvánvalóan azt is tapasztaljuk, és számtalan példát lehetne hozni ezzel kapcsolatban is, hogy a szabadság azért nagyon sok esetben kultúrától is függ. Más-más módon élik meg a szabadságot, szabadság fokot, mértéket a miénktől eltérő kultúrában, vagy például mi európai kultúránk változásaiban is láthatjuk, hogy másként jelent meg a szabadság teljessége, szabadság megélése, szabadság vágya, kulturális változás összefüggésében is. Hadd utaljak egy régi élményemre, egy alkalommal Nemeshegyi Péter atya, aki nagyon hosszú ideig ért Japánban, és beszámolt egy ottani szokásról, pontosabban a párválasztás szokásáról, amin ő maga is csodálkozott, vagyis hogy a szülők nagyon pontosan, meghatározott módon kijelölték a gyermekük számára a párt, ugye erre vonatkozóan azért nálunk is van tapasztalat, és amikor megtörtént a házastárs kijelölése, akkor örömmel fogadták, és amikor ő ezt kérdezi, de hát nem is te döntöttél? Hát igen, a szüleim. Na de hát akkor a szüleid döntöttek. Igen, de ők szeretnek engem. És pusztán a szeretetnek a ténye egy olyan módon tágítja ki az egyéni szabadságnak a megélésének a tapasztalatát, ami egyébként a mindennapi szokásainkkal vagy elgondolásainkkal akár még ütköző is lehet. Nyilvánvalóan a szabadságról gondolkodunk akkor is, amikor törvénnyel vagy szabályok rendszerével találkozunk. Ezen belül szabadnak érzem magam, elfogadom, vagy ha alávetem magam egy törvényrendnek, ezen renden belül megmarad-e a szabadságom. És aztán egy nagyon nagy vita terület, amikor két személynek a szabadsága találkozik. Ütközik, esetleg konfrontálódik, esetleg megy a vita, vagy éppen a küzdelem, hogy kinek a szabadsága érvényesül jobban, és akkor is ott a kérdés, hogy vajon ez a szabadság az-e, amiről gondolkodunk, vagy ami után mindannyian vágyakozunk. Néhány biblikus megfontolást szeretnék tenni, aztán teológiai gondolatokat, néhányat szeretnék érinteni, és néhány feladatra is szeretnék figyelmet fordítani, figyelmet irányítani. Ha biblikus megfontolásokat nézzük, akkor nem tudjuk megkerülni a teremtés történetnek a leírását. A választott nép a maga hosszú történetében, küzdelmében, szenvedésében, más népekkel való találkozásában reflektál az emberi létre, annak eredetére, az emberi személynek a valóságára, és ezt úgy fogalmazza meg, hogy az ember Isten képére, hasonlatosságára teremtett teremtmény, de hordozza a teremtmény mi voltában a méltóságot, hordozza az értelmet, hordozza a szabadságot is. És ez a dráma vonul végig az őstörténetnek a leírásában, amit ismerünk ugye az ősbűn elkövetésének a leírásával, majd ahogyan a szabadság sérült volta, szétárad az emberiségen a teremtéstörténet leírása alapján, és ez a dráma folyik végig a Bibliának a lapjain, míg nem találkozik Jézussal, a szabadítóval. És ezért is olyan megragadó és alapot adó mondat számunkra a Galata levél 5. fejezetének 13. verse, amikor így biztatja, bátorítja és félti az apostol a Galata bélieket: testvérek, a meghívásotok a szabadságra szól, ne éljetek vissza a test javára a szabadsággal. Jézus azért jött, hogy hirdesse a foglyoknak a szabadulást, hogy felszabadítsa az elnyomottakat. Ez pedig rögtön azt az érzetet is kelti bennünk, hogy a szabadságról, amikor gondolkodunk, beszélünk, akkor nem tudjuk megtenni emberi létünk korlátait is szemlélve a szabadítóról való gondolkodás nélkül. Ajándékul kapjuk a szabadságot, és mégis szükség van a szabadítóra, aki visszaadja, aki élteti, aki gazdagítja a személyes szabadságunkat. Érdekes azentúl az is, hogy a Biblia nem kíván pontos definíciót adni arról, hogy mi a szabadság, hanem feltételezi azt, hogy van Isten akarata, ami van, megkérdőjelezhetetlen, de ez az embernek jó, az ember javát szolgálja. Így tehát a szabadságról való képek, megfogalmazások, gondolatok sokkal inkább azt emelik ki, feltételezve Istennek emberért való jó szándékú akaratát, hogy az embernek van képessége fölismerni ezt a jó akaratot, és van képessége választani, és van képessége dönteni. Ez egy alap élménye a bibliai emberképnek, és az Isten, mert hogy az ő akarata jó akarat az ember felé, kijelöli a szabadsághoz vezető utat is. Gondolhatunk a választott nép esetében a prófétai tanításra, a törvényeknek a megjelenésére, mint ahogyan arra is, hogy Jahve, mint szabadító lép be a választott nép életébe, hogy biztosítsa a népe szabadságát. Hiszen nem elvenni akarja, hanem megajándékozni. Különösen gondolatunk azokra az eseményekre, amikor a nép bálványimádó lesz. Fölcseréli a szabadságát, semmi haszon fejében, ahogyan a Zsoltáros mondja. És Jézus esetében pedig azt látjuk, hogy az ő kegyelme adja meg, az ő ajándéka adja meg Isten fiainak a szabadságát. Így tehát, amikor a szabadságról gondolkodunk, az emberről gondolkodunk, elválaszthatatlan tőle, a szabadságról gondolkozva a szabadítóhoz is eljutunk, és a szabadsággal kapcsolatban, és a szabadítóval kapcsolatban pedig látjuk, hogy nem tudunk a szabadságról bűn és a bűn következményei nélkül, vagy ennek a korlátai nélkül gondolkodni. Gondoljunk csak, mindig visszatérő motívumként választott nép életében Egyiptomra, mint a szolgaság házára, ahol nem voltak szabadok, nem voltak saját maguk törvényeinek az urai. A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk, ugyancsak a Galata levélben olvassuk ezt. És amit még a Biblia kiemel a szabadsággal kapcsolatban, hát sok mindent erre szeretnék csak fókuszálni, a szabadsággal kapcsolatban olyan kifejezést alkalmaz, ami a merész bizalmat fejezi ki. Az az ember szabad, akiben merész bizalom van. Mégpedig mindent kimondani képes bizalom, és amikor ezt látjuk az Ószövetségben, ennek fényében egészen megrendítő hallani Jézusnak azon szavait a római levélből, 8. fejezet 14. verséből, hogy ti a fogadott fiúság lelkét kaptátok, ti a szabadság lelkét kaptátok, akiben kimondhatjátok, abba atyánk. Tehát ez a mindent kimondani képes bátor bizalom jelenik meg a szabadság képeként. Lényegi kérdés tehát az mindannyiunk számára, hogy ez a szabadság, ez a bátor bizalom, ez mire képesít bennünket? Képesít-e valamire? És az a meggyőződés is vezet kimondatlanul is, azt gondolom, egyént és közösséget, kultúrát, társadalmat, hogy van lehetősége az embernek választani, tehát egyfajta választási szabadsággal is él, és van lehetősége, hogy véglegesen a szeretet mellett döntsön. Még egy számomra nagyon érdekes kérdést szeretnék idehozni a mai estén. Amikor a szabadságról gondolkodunk, akkor kevéssé szoktunk Isten szabadságáról gondolkodni. Mert azt mondjuk, hogy van. Hát ő az abszolút létező, persze, hogy szabad. Szabadon teremt, szabadon dönt, szabadon határozza meg a népek sorsának az alakulását, az egyén sorsának az alakulását. De mégis a teremtő és a teremtményi összefüggésben nagyon izgalmas területre is el tudunk jutni. Például oda, ha azt mondjuk, hogy Isten teljesen szabad, teljesen szabadon teremt, megteremti az embert, a világot, bennünket, ilyennek, amilyennek, és egyébként el tudjuk képzelni magunkat is másnak, másmilyen adottságokkal, másmilyen képességekkel, de ilyennek teremtett bennünket. Ráadásul pontosan tudjuk, hogy szereti a teremtményét, az embert, akkor mégiscsak fölvetődik az a kérdés, hogy vajon akkor miben áll, vagy nem sérül-e Isten szabadsága akkor, amikor elkötelezi magát az ember mellett, mellettem. Amikor elkötelezi magát az ember mellett Jézus Krisztus megtestesülésében. Mert hogy vállalja az ő fiában mindannyiunknak az emberségét és sorsát. És ugye ez mindenképpen elvezet odáig, hogy bármennyire is misztériumról van szó, mégis merjük kimondani, hogy Isten, aki teljesen szabad a teremtményeivel szemben is, a szabadságában egyfajta függést vállal. Mert szeret. Mert nem csak szabad, hanem mert szeret is. És ebben a szeretetben vállalja az ő teremtményért, szeretett teremtményért a függést. Ez pedig arra világít rá, hogy valójában meggyőződésem szerint a szeretetben lehet helyesen értelmezni a szabadságot. Amikor szeretem a létemet, a lét örömében, amikor szeretetben akarom megismerni a világot, önmagamat, a kapcsolataimat, és ide is érvényes Pál apostol figyelmeztetése, az igazság szabaddá tesz benneteket, igazság megismerése, és természetesen a szeretetben fedezem fel azt, hogy az ajándékozott szabadság tesz igazán szabaddá engem. Vagyis amikor merem önmagamat valakinek oda ajándékozni. Ez nagyon nagy dolog, de mégsem rendkívüli. Mert mi történik a házasságban? Mi történik a szeretet kapcsolatban? Pontosan ez. Szeretek valakit, legfőbb vágyam, hogy szeretetben vele legyek, ott legyek, ahol ő van, oda menjek, ahová ő megy, rögtön kialakul, nyugodtan lehet mondani, egy kapcsolat, akár egy függés is, és mégis sem akit szeretek, sem aki engem szeret, nem gondolja úgy, hogy a szabadsága korlátozódott volna. Sőt, szabadsága teljesedik ki, szabadsága növekszik ezáltal, hogy elkötelezte magát. Mégpedig végérvényesen visszavonhatatlanul. Az Istennek a függése, az Istennek a döntése, az Istennek az elköteleződése, mely szabadon történt és szabaddá tesz. És minden alkalommal, amikor odaajándékozott szabadságomat bármilyen életállapotban szeretném kompromisszumként visszalopni, alkudozni vele, akkor nem hogy növekszik a szabadságom, hanem éppen csökken. Nem leszek szabad. Az én kompromisszumaimnak, szűkös gondolkodásomnak leszek a raubja, a fogja. És akkor itt nyilvánvalóan belép a bűnnek a kérdése is, mert éppen ebben látom a bűn lényegét, amikor odaadott szabadságomat, föllelt szabadságomat, és odaajándékozott szabadságomat vissza akarom lopni. Az első emberpárnál ugyanezt látjuk, és hát mindannyian tapasztaljuk saját életünkben. Valójában minden komoly bűn, valójában Isten útjának a nem fölismerése, és a megnyert szabadságomnak az elutasítását jelenti. Számunkra a teljes szabadságot az az út adja, amit Jézus mutatott, pontosabban az a valaki, a Szentlélek, akit nekünk ajándékoz, a szabadság lelke. Ugyancsak a Galata levél beszél erről nagyon világosan. Ennek összefüggésében érdemes lenne még gondolkodni a szabadság és az engedelmességnek a kérdéséről is, de néhány példára szeretnék csak zárásként utalni. Utalhatunk itt a vértanúknak a szabadságára, akik megismerik a szeretetet, döntenek Krisztus mellett, döntenek testvéreik mellett, és képesek életüket odaadni szabadon. Mint ahogyan Jézus tette ezt, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Nem veheti el senki tőlem az életemet, én magam adom oda, mondja Jézus. Megrendítő tapasztalata egyházunknak az a vietnámi bíboros, aki 18 évig volt fogságban, és ebből sok-sok évet magánzárkában töltött. És beszámol a küzdelmeiről, a hit küzdelmeiről, de beszámol arról, hogy magánzárkában ilyen hosszú idő alatt, hogy jutott el a teljes szabadságra, ami képtelenségnek tűnik. És miben jut el a teljes szabadságra? Képes imádkozni a fogvatartóiért. Szabaddá teszi. A fölismert igazság szabaddá teszi. Nagy példája ő egyházunknak. És a Biblia egyértelműen tanít arról, és ezzel befejezem, hogy a keresztény ember feladata, hogy tanúságot tegyen a szabadságról. Tehát akkor, amikor öröm van bennem, akkor, amikor szabad vagyok, akkor ez a szabadság, ez vonzó lesz. És minden egyes alkalom, amikor bárminek, önmagamnak, félelmeimnek, szokásaimnak rabja vagyok, az öröm szükségszerűen elszökik, nincs, eltűnik, és persze akkor ez már nem vonzó élet. Tehát amikor azon gondolkodunk, hogy mi a tanúságtételünknek az alapja, ugye erről már többször volt szó, az öröm, de az öröm mélyén ott van a megélt és megtapasztalt szabadság. Hát reméljük, hogy ez a mostani alkalom is, és nagy bőti idő is segít bennünket, hogy jól ismerjük fel saját Istentől kapott szabadságunkat.